Jó estét kívánok! A Presszó mai vendége a junior prímadíjas Markó Valentyik Anna színésznő, a Győri Vaskakas Bábszínház, valamint a KL Színház művésze. Csodálatos egyszemélyes előadásai vannak, például a születésről, gyermekvállalásról és nevelésről, Szabó T. Anna novelláiból, és egy másik, a halálról, Polc Alen írásai nyomán. Anna nem csak bábszínész, hanem rendező is, valamint zöld aktivista. Szia, Anna!
Szia, Kata! Üdvözlök mindenkit!
Azt olvastam, hogy 2 napig ünnepled a születésnapod, mert elírták az anyakönyvi kivonatod dátumát. Gyerekként melyiket ünnepeltétek?
Gyerekként igazából azt hiszem, hogy úgy alakult, hogy nem is az volt a lényeg, hogy melyik napot ünnepeljük, hanem hogy az én születésnapomkor ünnepeljük majdnem az egész családét, mert 10 nappal előttem született a húgom, 10 nappal utánam az édesapám, és anya még apára rá 3 nappal, tehát én estem így pont középre, és általában az én születésnapomkor egy ilyen nagy őszüli napot csaptunk, úgyhogy én erre emlékszem inkább.
És most? 2 napig ünnepelsz?
2 napig, de szolidan.
Amikor születtél a 90-es években, akkor vált ketté az állami bábszínház a fővárosban, és aztán indult el egy hatalmas változás a bábszínházak működésében. Például hivatásossá vált egy csomó vidéki társulat. Szia, Frici!
Igen.
A kisfiad. A gyerekkorodban mekkora szerepe volt az életedben a bábnak?
A gyerekkoromból igazából csak egy-egy Vitéz Lászlóra emlékszem, süsű nagyon, tehát süsű az óriási nagy kedvencem volt, de nem volt nagyon-nagyon meghatározó. Tehát van olyan kolléganőm, aki gyerekkora óta készül erre a pályára. Én nem. Szerettem, de egyáltalán nem érdekelt soha, hogy kik mozgatják ezeket a bábokat.
Mert te mire készültél?
Hát, nagyon-nagyon-nagyon korai gyerekkoromra nem emlékszem, hogy lett volna ilyen bennem. Később pedig annyira sok dologban voltam ügyes, hogy úgy hamar-hamar kirajzolódott, hogy valószínűleg a színészet lesz az, amiben mindez így összegezhető, mert a táncban is ügyes voltam, a néptáncban is, az éneklésben is, a versmondásban is, mesemondásban, és akkor ez így úgy tűnt, hogy így lehet összevonni a legoptimálisabban ezt a sok-sok adottságot vagy készséget.
De van színész a családban?
Legjobb tudomásom szerint nincsen. Lehet, hogy te az leszel? Édesanyám és a nagymamám, mint kiderült később, diákszínjátszóztak.
Elsőként ugye az ELTE magyar szakát végezted el, és csak utána kezdted el a Színművészeti Egyetemet, igaz? Az ELTE előtt is felvételiztél a színműre. Akkor is bábszínésznek jelentkeztél?
Ahogy az ELTE-t befejeztem, akkor bábszínésznek jelentkeztem, és előtte nem, mert azokban az években nem indult soha egyébként bábos felvétel. Tehát ez mindig 5 évente indult, ahogy ment ki az éppen végzős osztály, akkor indítottak újat. És akkor nem volt ilyen átfedés, nem volt dupla osztály indítva. Úgyhogy én mindig a színész, illetve egyszer zenés színész osztályba felvételiztem. De hát így utólag nagyon örülök, hogy ez így alakult, komolyan, tiszta szívvel, így gondolom ezt.
Dolgoztál ugye műsorvezetőként, és hírolvasója is voltál a Dabasi Rádiónak. Vaciláltál, hogy legyen inkább média?
Egy kicsit. Én azt is élveztem. Nagyjából, amit hosszabb ideig csinálok, azt általában én élvezni is szoktam, tehát ritkán ragadok benne olyan dologba, amit nem szeretek. Túl szűk nekem az, amit a médiában én tudnék csinálni. Tehát így az alkotás ez mindig fölcsapta a fejét, hogy akkor jó, hogy valami tematikus műsort nem csinálhatnék az olimpia kapcsán, de akkor ilyen tematikájú legyen meg, akkor olyan tematikájú, és akkor szóval nem tudtam én megelégedni a korlátokkal, vagy a korlátok között.
Mert hogy a színház az korlátmentes?
Nem gondolom, hogy korlátmentes, de biztos, hogy nem annyira szorul korlátok közé, mint mondjuk műsorvezetőnek lenni, és akkor ott esetleg egy műsorért óriási csatákat vívni. Itt azért mégiscsak, főleg ha az ember még független produkciókat is készít, mi szoktuk ezt mondani, hogy a KL Színházban mi például szerelem projekteket csinálunk. Szóval igen, ott kevesebb a korlát.
Ez mit jelent, hogy szerelem projekt, hogy nem fizetnek érte, vagy hogy azt csináljátok, amit ti szeretnétek?
Nem, abból már megjöttünk, hogy nem fizetnek érte. Ez úgy működik, hogy olyan produkciókba fogunk bele, olyan produkciókra pályázunk, amiknek vagy a témája érdekel minket, vagy egy új bábtechnika esetleg, amivel szívesen töltenénk időt, vagy egy kolléga, akivel még sosem dolgoztunk együtt, de már nagyon régóta tervezzük, vagy legyen az egyébként tervező, látványtervező, rendező, vagy színész kolléga, vagy zeneszerző. Úgyhogy ezek a szerelem projektek nekünk nálunk.
Ugye a KS Színházat együtt csináljátok férjeddel, Marko Róberttel, aki rendező, és már volt a Presszó vendége is. Mit jelent az, hogy KL? Mert se a Markó, se a Valentyik, se az Anna, se a Róbert nincsen benne.
A kezeslábasnak egy rövidítése a KL, hiszen kézzel és lábbal keressük valóban a kenyerünket.
És gondolkodtatok abban, hogy esetleg csak arra fókuszáltok? A kőszínházból kilépve csak a saját független színházatokat viszitek tovább.
Ezt most nagyon érdekes időpontban kérdezed, mert ha gondolkodtunk rajta, hanem ez most gyakorlatilag ez látszik megvalósulni per pillanat.
Miért?
Mert úgy néz ki, hogy az, ami eddig az anya épület volt, és az anya színház, onnan most egy kicsit távolabb lépünk, és ráfókuszálunk a saját projektjeinkre, a saját előadásainkra, meg hát nyilvánvalóan így kicsit a jövőre is, hogy merre fele szeretnénk mozdulni. Azért az egyetem elvégzése óta eltelt pár év, és mindenféle tapasztalatot szerezhettünk arról, hogy mit lehet kezdeni ebben a szakmában, és azért mit kell tenni, mert mindenhol nem lehet helytállni, tehát hogy kicsit választani kell, és eldönteni, hogy hogyan tovább. Most eltávolodunk a Vaskakas Bábszínháztól, tehát nem leszünk itt állandó művészek. Ha meghívott vendégként, meghívott rendezőként, mondjuk a férjem, én pedig meghívott színészként még állhatunk ezen a színpadon, vagy dolgozhatunk ezen a színpadon, de az állandó hétköznapi munkánk az már nem ez lesz.
És miért?
Egyszerűen olyan helyzetbe keveredtünk, hogy muszáj volt ezt a döntést meghozni. Már nekem már a Covid előtt is egy kicsit sok volt ez a fajta munka. Ugye vidéken úgy történik a bérletes játszás, színjátszás, hogy az ember bepróbálja a darabot, és akkor utána jön a bérlet, amit kijátszik. Mi ezt naponta két alkalommal tettük meg, délelőtt, délután, és nagyon-nagyon élesen emlékszem rá, amikor a Pinokkiót játszottam, és én voltam a főszereplő élőben. Nagyon-nagyon szerettem azt az előadást, és játszani. És hát amikor egy hét alatt kiment a bérlet fele, azaz 10 előadás, és én gyakorlatilag még csak azt csináltam, amit megbeszéltünk a premierig, vagy premierre, az nekem egy óriási döbbenet volt, hogy te jó ég, már csak 5 napom és 10 előadásom van arra, hogy még valamit próbálkozzak ezzel, és rettentően boldog voltam, amikor következő évadban még visszajött egy kisebb bérletre. Szóval, hogy ebben így, és amikor az ember azt olvassa, hogy Törőcsik Mari mondjuk, nem tudom, 2 évnyi Júlia játszás után jött rá, hogy valamelyik mondatot hogy kellene mondani, akkor ezek olyan kicsit olyan fájó pontok, a rendszer hibái, azt kell, hogy mondjam, vagy a rendszernek a terhe. Úgyhogy engem kevéssé töltött föl ez a fajta rendszer, vagy rendszeresség. Úgyhogy az egyik ok az biztos, hogy az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon markánsan ez, hogy kicsit ebből a fajta időzítésből kilépjünk, vagy kilépjek, beszélek én a saját nevemben.
És mi a másik?
Másik ok az pedig az, hogy én szeretnék egy kicsit olyan jellegű produkciókban szerepelni, amivel, amihez alkotóként is sokkal több közöm van, és nem feltétlenül csak színészként veszek részt benne. És hát nyilván amióta a Frici megszületett, azóta abszolút elátom, hogy mi az, amire szeretnék időt szánni az életemből. De hát ezt nyilvánvalóan egy társulat tagjaként nem válogathatja meg az ember, vagy nem teljesen válogathatja meg az ember. És hát azt is gondolom, hogy ami most történik, vagy ami most van, vagy ami most lesz, azzal én már nem teljesen, nem feltétlenül tudok azonosulni itt.
A báb nem korosztály, hanem egy műfaj, ez a szlogenje a báb művészeknek, a báb színházaknak. Ez sokat kell még magyarázni? Azaz sokan félnek, vagy tartanak még a báb színháztól?
Nem tudom, hogy félnek-e vagy tartanak tőle, nem tudják elképzelni, hogy ez nem csak a gyerekeket szolgálja ki. Igen, sokat kell még magyarázni a mai napig, és ez nagyon fárasztó.
Nem, nekem az a tapasztalatom, hogy sokan azt gondolják, hogy a bábszínház az az, hogy paraván mögött állnak, kesztyűsbábbal, elváltoztatott hangon, unalmas előadásokat játszanak bábművészek, miközben ez egy nagyon izgalmas, sokfajta technikát ötvöző műfaj. Ezt ti hogy tudjátok eladni, most idézőjelben mondom, hogy tudjátok eladni olyanoknak, akik ezt nem ismerik?
Hát be kell csábítani őket valahogy, és ha már ott vannak, akkor azt kell, hogy mondjam mindenféle nagy képűség nélkül, hogy onnantól már azért nyert ügyünk van, mert tényleg ez a műfaj, ez valóban nem korosztályhoz köthető, és nem technikához köthető, így ahogy te mondod. Tehát, hogy ez egy határokat és korosztályokat átívelő dolog. Tehát nem csak magyar nyelvű ember érti meg, amit csinálunk, és nem csak a gyerekek. Ez a nehezebb. Tehát, hogy én azt érzékelem, hogy egy olyan színházban, aminek a fő profilja az, hogy gyerekelőadásai vannak, legyenek azok a gyerekek 3 hónaposak, vagy 3 évesek, vagy 9 évesek, ott nem igazán lehet meglépni azt, hogy a 39, 49 és 59 évesek is bejöjjenek, mert egyszerűen azonosítják a fő profillal az intézményt gyakorlatilag. Tehát lehet, tehát havonta egyet, maximum 2 előadást meg lehet tölteni, de hogyha ezt minden hónapban szeretnénk, akkor az nagyon komoly szervezői munkát igényel, tehát nem feltétlenül adja el magát az előadás.
Játszottál már gyerekeknek és felnőtteknek szóló előadásokban, de elég sok csecsemő színházi előadást készítettél, még azelőtt, hogy a kisfiatok megszületett volna. Mennyi időre lehet egy csecsemőt lekötni? És ugye azt szögezzük le, hogy a csecsemőszínházi előadás nem azt jelenti, hogy a csecsemők játszanak, hanem hogy a csecsemőknek, illetve a kicsi gyerekeknek készül az előadás.
Igen. Az hát ennek a szakirodalom szerint 20 perc, de valóban 20 perc az, amit az ilyenkorú gyerekek elbírnak. Én abban látok nagy különbséget, még itt Magyarországon, amit szerintem még meg lehetne lépni ebben a műfajban, hogy nagyon egy kalap alá vesszük tehát azt szoktuk mondani, hogy nullától, nem tudom, 5 éves korig. Néhány színház azért tesz különbséget, tehát van, aki csak azt mondja, hogy 2 éves kortól, vagy van, aki azt mondja, hogy 3 éves korig. Tehát vannak különbségek, de hát most én a saját kisfiamon látom, hogy az, amit kínálok, és amilyen játék már szükséges akár egy 2 évesnek, akár egy 1,5 évesnek, az egy 6 hónaposnak még nagyon sok, túl sok. Szóval még lehetne ezt egy kicsit jobban különválasztani a korosztályokat. Leköthető abszolút a figyelmük, tehát 20 percre ügyesen fölépített, jól szerkesztett játékkal leköthető. És hozzáteszem, nézőtéren ülnek, tehát ülnek mellettük mások is, hogyha éppen olyan etapban, ami számára valamiért nem izgalmas, akkor viszont közösségben van és látja a kortársait, meg a nála kicsit nagyobbakat, vagy nála éppen kisebbeket, és az is egy információs felület, ha éppen nem is színházi.
Hány hónapos kortól ajánlod ezeket az előadásokat?
Én 3 hónapos korában vittem el először a fricit, de ennek egy nagyon-nagyon-nagyon egyszerű oka is van, az pedig az oltásoknak a megkapása. Most ezt így nagyon csúnyán mondtam, de mégiscsak, tehát, hogy azért így közösségbe megindulni most így a vírus idején azért nem volt olyan egyszerű döntés, de hát mégse lehet a 4 fal között állandóan az ember, és akkor legalább már a kötelező oltások, ha megvoltak, akkor utána egy kicsit nyugodtabb szívvel tettem meg ezt én. Teljesen újszülöttnek még sose játszottam, én sem, és meg is értem azt a szülőt, aki nem mer vele eljönni, mert egyszerűen nem lehet tudni, hát én az első 2-3 hétben azt se tudtam, hogy merre van az előre, nemhogy azt, hogy elinduljak egy helyre, ahol van-e pelenkázó, ahol azt se tudom, de nem tudom, hogy mit fog csinálni a gyerekem, de nem azt, hogy mikor mit, hanem hogy mit fog csinálni. Úgyhogy én megértem azokat a szülőket, akik nem mernek ilyen nagyon-nagyon-nagyon pici babával eljönni, mert nekik lesz az egy szorongás, és szerintem az fontos, hogy a szülő hogy érzi magát az előadás közben.
Melyik típusú bábelőadás áll közelebb hozzád, az, amelynél megvan a színpad és a nézőtér közötti távolság, vagy az interaktív?
Ó, én mind a kettőt nagyon kedvelem. Mind a kettőben otthonosan érzem magam. Ha jó a koncepció, ha működőképes, az, ha megvan a válasz, hogy miért ezt a fajta játékot választjuk, és mit akarunk vele, akkor az jó lesz, és az szerethető lesz, és működni fog. A miért báb, erre kell válaszolni.
Ezt hogy érted, hogy miért báb?
Az egyetemen mindig ez volt a fő irányelv, az első kérdés, hogy miért báb. Tehát azért, mert az a színház neve, ahol dolgozom, hogy Báb Színház, ez van kiírva, az még nem azt jelenti, hogy egy adott előadást mondjuk bábokkal kell mindenáron megcsinálni. Lehet, hogy csak egy része báb, lehet, hogy csak egy szereplő báb, de miért báb? Tehát mit tud többet a báb egy élő színésznél? Mert akkor lesz jó, hogyha erre nincsen válaszunk. Ha fölteszük ezt a kérdést, akkor jó, hát nézzünk egy báb előadást, de ilyen, ez is egy egyetemi fogalom nálunk, ez az aha élmény, amikor ül az ember a nézőtéren, és azt mondja, hogy na, szóval a katarzishoz közeli aha élmény az akkor jön el, hogyha, vagy akkor van arra lehetőség, én azt gondolom, amikor megvan válaszolva, hogy miért bábbal csináljuk az adott előadást.
És milyen válaszok lehetnek?
Ó, rengeteg válasz lehet, de az egy nagyon-nagyon fontos irányadó elv, hogy mivel tud többet a báb, mint az élő ember. Tehát, hogyha mondjuk tényleg nagyon tételteli, hogy valaki meghal az előadásban, és mondjuk kitaláljuk, tegyük fel, hogy poharakkal játsszuk az előadást, vagy legalábbis törékeny dolgokkal, és akkor ott az egyik dolog eltörik, akkor az tényleg megszűnik létezni. Tehát, hogy nem az lesz, hogy egy színész eljátsza, hogy meghalt, hanem azt már nem ragasztjuk össze. És ez egy nagyon erős pillanat. Például ez is lehet válasz, de szerintem az is egy tök jó válasz, hogy állatok vannak a színpadon, és lehet az, hogy olyan fajta jelmezeket veszünk föl, és akkor a testünkkel próbálunk olyan mozgásokat mímelni. Ez is egy válasz, meg hát az is egy válasz, hogy a legjobban mozgó, vagy a legjobban mozgatható bábtechnikát választom ki az adott állathoz. Szóval sok válasz létezik, a lényeg, hogy legyen, és gondolkozzunk el ezen.
De akkor, ha jól értem, akkor egy üvegpohár is lehet báb. Tehát, hogy nem csak az, amit felismerünk, hogy ez egy állatka vagy egy ember, hanem egy pohár is lehet báb.
Pontosan. Szoktuk ezt mondani viccesen, hogy bármi lehet báb. Igazából tényleg bármi lehet báb. Ha előadásról beszélünk, akkor a koncepcióba passzoljon. És hát azért az sem árt, hogyha fölmérjük, hogy mire akarjuk használni. Tehát, hogyha valami nagyon mozgalmas dolgot szeretnék csinálni egy bögrével, tehát annak azért behatárolt, hogy mennyi mozgásra és mire képes. De hogyha tudom, hogy na, ez a 3-4 mozdulat, ez pont elég ennek a szereplőnek, akkor simán használhatom rá a bögrét, és egyáltalán nem szükséges mondjuk egy vajangbáb, ami gyönyörű, kimódolt, lassú mozdulatokra képes.
De dolgoztál például felcsiptethető lámpákkal is, és úgy játszottál velük, mintha nem tudom, állatok lennének. Tehát láttam egy ilyen kis videót a karantén idején is.
Igen. Igen, hát ráadásul ezek ilyen az egyik legnagyobb boltban szerezhető fajta lámpák, nem mondjuk ki, mert ez a reklám helye, de hogy ráadásul ezek nagyon jól mozognak, mert ruganyos végig a száruk, tudnak nézni, irányt váltani gyorsan, egymásba tudnak gabajodni, a csíptetős része bárhova fölhelyezhető, hogyha van felület. Tehát, hogy ráadásul ez egy ilyen jó ügyes tárgy, ügyes báb belőle.
A felnőtteknek szóló Anyajegy című előadásodat a gyerekvárásról és nevelésről még színműs vizsgaelőadásként készítetted, Szabó T. Anna művei nyomán, és 10 hónapos a háttérben hallható kisfiad Frici. Nemrég kezdted újra játszani ezt az előadást. Ez a produkció segített a saját rákészülésedben, mármint a gyerekvárás körüli rákészülésben, illetve változtatott-e bármit az előadáson Frici megszületése?
A gyermekvárás részén annyiban segített, de az nem konkrétan már a amikor vártam Fritzit, hanem amikor még csak úgy bennem volt, hogy jó, hát persze majd lesz kisfiam, vagy kisfiam, azt nem tudtam, de hogy gyerekem egyszer, és hogy most már majdnem sokára próbálkozunk. Abban segített, hogy nagyon-nagyon sok szülő keresett meg engem utána, hogy nekik milyen volt kisgyerekkel otthon lenni, vagy milyen volt a szülésük. És így aztán én nagyon-nagyon-nagyon rápörögtem erre, hogy lehet szülni Magyarországon, milyen körülmények között lehet szülni, állami kórházban ott, mire számíthatok, kik lesznek mellettem, kik nem lesznek mellettem, milyen platformokon kellene utána nézni, hogy mit kellene kikerülni, vagy miért kellene küzdeni. Ebben én iszonyatosan tudatos voltam, és hát ez annak köszönhető, hogy ezek az anyukák megosztották velem a történeteiket, és fölhívták erre mondjuk a figyelmemet így akaratlanul is. Az előadást pedig most már játszottam egyszer Budapesten, és hát sokat, alapjaiban nem sokat változott, de sok plusz játék kavarodott bele nyilvánvalóan itt a közös együttlétünk gyümölcseként, és hát nyilván még dúsulni fog ez, arra kell figyelnem, ezt már most érzem, hogy azért, hogy mondjam, akármit nem mutatok meg én sem, tehát minden titkunkat, meg minden rutinunkat nem árulom el. És ezt már most egy előadásnál is így megéreztem, hogy oké, ezt még igen, de azt már nem mutatom meg, ezt tudjuk csak mi.
És volt olyan, ami teljesen máshogy történt, mint ahogy játszod?
Nem teljesen máshogy, csak durvábban. Tehát, hogy nyilván ez egy képzelet volt, hogy milyen anyuka leszek, meg milyen lesz az én gyerekem annak idején, és minden pillanat vagy adott szituáció, amit fölvillantottam, azt meg elképzeltem, az azért a valóságban nyilván nagyobb mélységei vannak, és akkor ezt éltem meg, hogy oké, tehát kibontottam én a dobozokat, de hát a gyerek jött és föltépte a tetejét. ezt éltem meg.
És a bábművészi tudásod mennyiben segíti a gyereknevelést?
Ó, ez olyan érdekes, pont erről beszélgettünk, az előadás után volt egy szakmai beszélgetés, és ott mondta a Pruics Lila vezette, hogy biztos nagyon jó lehet gyerekként bábos anyukának, meg apukának, a gyermekének lenni. És hát nyilván ettől én csak úgy, még inkább azt éreztem, hogy ó, tényleg, akkor nekem még ennek fényében is jó anyukának kell lennem. Hát nem tudom, az biztos, hogy játékosak vagyunk. Tehát egész nap játszunk, most is ugye éppen itt vagyunk egy homokozónál, és akkor ilyen konyhai eszközök vannak nekünk a homokozóban, ami minden anyuka és gyerek csodálkozik, de Frici nagyon kedveli őket. És,
de miért csodálkoznak?
Hát mert mindenkinél ugye ezek a homokozó szettek, műanyag, színes homokozó szettek vannak, és hát én nem rohantam a boltba ilyen műanyag homokozó szettekért, de eljött a homokozás ideje, és akkor a mamánál föltankoltunk ilyen régi fém, meg fa konyhai eszközökkel. Itt van például nálam egy kis szűrő, most éppen átveszi Frici, és akkor ezzel nem csak citálni szoktunk, hanem átnézünk rajta, meglessük egymást. Igen, hát játékosak vagyunk, az biztos, meg hangban is. Na, bocsánat, ezt jókor mondtam, de hogy hangban is játékosabb vagyok az elejétől Fricivel, tehát én aztán rüttyögök, kerregek, búgok, mindent csinálok neki, és látom rajta, nyilván nem tudom a többi gyerekhez hasonlítani, csak saját magához, hogy állandóan énekel, mármint azt gondolom, hogy énekel, mindent próbálgat, hogy lehet azt kimondani, hogy lehet azt, szóval, hát meg a humorérzéke nagyon jó, azt látom, meg a ritmusérzéke. Tehát ezekre mondjuk az elejétől kezdve nagyon bocsánat, figyelek, és biztos, hogy ennek köze van ahhoz, hogy már szinte egyedül agyom lőtt a padon kukucs, hogy báb színész vagyok. Tehát a játékosság az itt is beszüremlik.
Ez egyébként honnan derül ki egy ilyen pici gyerekről, hogy jó a humorérzéke?
Jaj, hát azt nem tudom, hogy általánosítva, ezt nem tudom elmondani. Azt tudom, hogy az én kisfiam az rögtön tudja, rögtön tudja, hogy valami irónia, pedig elvileg ezt nem ismerik föl, meg hosszú idő, mire rájönnek. Nyilván ez is változni fog, ahogy érik az idegrendszere, de hát tudja, hogy bolondozunk. tudja, hát vigyorog, mosolyog, úgy néz ránk, hogy jaj, anya, jaj, apa, mit csinálsz? Tehát, hogy állandóan leveszi ezt, egy jelét adja. A ritmusérzékét meg abból gondolom, hogy jó, mert altatás közben például nagyon sokszor vette át tőlem az adott dalnak a ritmusát. Tehát tök más hangon elkezdett dúdolni, de azt a ritmust megtartotta, amiben mondjuk én ringattam, vagy amit a dal adott.
De mennyire elvárás a játszótér a többi szülőtől, hogy az ő gyerekeit is hát kvázi szórakoztast. Hát báb színész, akkor biztos a mi gyerekünknek is jut valami jóból. Volt ilyen érzésed?
Ja, nem, ilyen még nem volt. Azt vettem észre, hogy ilyen feltűnően kedvesek, megnyitottak velem, és akkor így el kellett jönnöm, hogy valószínűleg tudják, hogy kik vagyunk, és az annak szól ez a nagyfokú nyitottság, meg kedvesség. Nem, ilyet nem éreztem még eddig. Olyan szokott lenni inkább előadások után, főleg csecsemő előadások után, hogy amin úgy azért kicsit meg szoktam lepődni, hiszen ott 20 perc előadás van, és 20 perc közös játék, ahol nyilván hát játszik az ember a gyerekekkel természetesen, ez a forma, de az azért mindig nagyon megdöbbentő, amikor azt látom, hogy így nem velem akar játszani a gyerek, hanem mondjuk az anyukájával, vagy az apukájával, és ők meg így akkor így épp így felhasználják ezt az időt, hogy akkor most nekik nem kell annyira aktívan ráfigyelni, mert ott van az, aki most ezt így, akinek ez a feladata. Na, és tökre megértem a szülőket, csak ezt olyan mindig olyan nagyon, nagyon furi látni.
És amióta megvan Frici, azóta volt olyan érzésed, hogy hát eddig valamit nagyon rosszul csináltam a csecsemőszínház, bármelyik csecsemőszínházi előadásnál.
Az, hogy nagyon rosszul, az nem, de azt, amit már itt pedzegettem, hogy dobálgattuk meg, gurigatjuk a labdákat, amit persze egy másfél, egy éves gyereknek már igen kell, meg tudja követni, de hát a picik, hát egyáltalán nem nézi azt, hogy gurul a labda. Esetleg már egy idő után azt nézi, hogy honnan gurul az a labda. De mi meg azzal játszunk, hogy ide gurítom, oda gurítom, vagy ide dobom, oda dobom, és a legkisebbek pont a dobó kézen, vagy a gurító kézen maradnak rajta. És na, ilyeneknél mondjuk éreztem azt, hogy ja, hát akkor ez így nem annyira okés. A nagyobbaknak okés. Ezért mondom, hogy talán érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy jobban szeparálni a gyerekeket. Természetesen nem látnak olyat, ami káros nekik, de hát így a játék mindig a nagyobbaknak kedvez. Mert hát nyilván ők a hangosabbak, sőt, ők már tudnak beszélni egy idő után, tehát ők be fognak szólni, ők hangosabban nevetnek, aktívabban reagálnak. Most egy 6-8 hónapos még nem annyira, pláne még kisebb, nem fogja azt mondani, hogy ó, ez mi, vagy nem fog nagyon-nagyon hangosan gurgulázóan kacagni még 4 hónaposan, holott attól még lehetne olyat csinálni, ami pont neki jó. Remélem érthető, amit mondok.
Igen, igen. Covid idején karanténmeséket olvastál, és felhívtad a figyelmet, hogy egészségügyi dolgozónak lenni mennyire áldozatos munka, és hát ezt onnan is tudod közvetlenül, hogy nagypapát hosszú évekig mentőzött, anyukát pedig 20 évig vérellátózott. A halállal kapcsolatos érzéseidet változtatták az általuk elmesélt történetek?
Hát nem így pontos. Az a pontos, hogy a nagypapám halála az, ami nagyon-nagyon-nagyon meghatározó volt abban, hogy rájöjjek arra, hogy nem tudok én eleget erről. És azért szeretnék többet tudni erről, mert hát ez egy vicc, hogy ennyire nem foglalkozunk ezzel, hogy ennyire távol tartjuk magunktól, és úgy teszünk, mintha nem ez lenne, vagy így, vagy úgy a vége a történetnek. És a nagypapám halála volt az, ami biztossá tett abban, hogy nem abban, hogy erről előadást akarok csinálni, hanem abban, hogy erről olvasnom kell, és erről én többet akarok tudni magánemberként.
De akkor nem foglalkoztál vele, vagy féltél tőle?
Én szerintem ugyanúgy, mint ahogy bárki más. Nyilván féltem is, vagy igen, Meg hát nem, tehát nem akar az ember olyan foglalkozni, ami nem otthonos neki, amit nem ismer, amit nem feltétlenül jó lesz majd neki, tehát hogy hát a távolságtartással kezeltem. Persze, hogy mondjam, tehát értelmesen el lehetett erről beszélgetni előtte is, de ott derült ki számomra, hogy az, hogy nem tudom, valaki rosszul lesz, bemegy a kórházba, és nem jön ki onnan soha többe, ez nem feltétlenül módja annak, vagy jó módja annak, hogy eltávoztunk erről a világról. Tehát ez nekem ez egy döbbenet volt, hogy így történik, így éljük meg, de hogy ez lehetne máshogy is.
Ugye a legnagyobb sikered, vagy az egyik legnagyobb sikered egy felnőtt előadás, az Allen ideje a meghalásnak című, amelyet Polc Allen szövegéből, Karádi Katalin dalaiból készítettél Ladányi Andrea rendezésében, és ugye ez az elmúlásról szól. Megbarátkoztatott ez a felkészülés, ez a darab a halállal? Vagy fel lehet erre készülni? Meg lehet ezzel barátkozni?
Sokan gondolják azt, hogy én ennek egy ilyen felkent, bátor úttörője lettem ettől az előadástól, aki mondjuk olyan bátorsággal áll ehhez a témához, mint annak idején Polc Allen, de hát nyilvánvalóan ez nincs így, tehát én is félek. Aminek én örülök, amit adott nekem ez az előadás, az, hogy a ténnyel kibéküljek, hogy ez lesz, és hogy ha minden jól megy, akkor erre föl lehet készülni, lehet arról rendelkezni, hogy én ezt miként akarom, vagy nem akarom, hogy elszenvedjem, akarok-e gépre kötve lenni, akarom-e, hogy küzdjenek-e még értem. Tehát, hogy én ezeket például nem tudtam előtte, hogy ilyenekről lehet rendelkezni. Például.
Az előadást követő beszélgetésemmel feltételezem, hogy ennek is voltak ilyen beszélgetései. Kaptál történeteket? Tehát meséltek a nézők neked ilyen halállal kapcsolatos történetet? Vagy az odáig vezető úthoz kapcsolódó, megrázó történeteket?
Nem sokat. Egy-kettő, és az is csak inkább ilyen éppen most, vagy fél évvel ezelőtt halt meg az édesanyám. Egy hölgyre emlékszem, aki odajött előadás után, és nagyon hosszan ecsetelte, hogy az ő édesanyja hogy halt meg, és őszintén szóval már kellemetlen is volt a helyzet, mert azt éreztem, hogy ő annyira egyedül maradt ezzel a helyzettel, ezzel a magánnyal és ezzel az élménnyel, hogy én most itt neki hirtelen egy ilyen kötél lettem, amiben bele lehet kapaszkodni, és annyira csak mondta, hogy egy idő után azt éreztem, hogy ajjaj, tehát, hogy én nem ismerem semennyire ezt a hölgyet, nem vagyok sem a, még csak a szomszédja se, hanem a barátnője, és nem tudom, hogy tudok-e neki olyat mondani, ami neki egy valóságos segítség. Aztán rájöttem, lehet, hogy az neki bőven elég, hogy meghallgattam, és akkor nyilván ameddig lehetett, így hallgattam, de érdekes módon nem, az anyajegy után sokkal többben keresnek meg és mesélnek. Ezt nem érzik feltétlenül a nézők, vagy legalábbis eddig nem érezték, hogy nekünk kell beszélgetnünk utána erről ennyire személyesen és nem általánosságban.
Ugye Ladányi Andrea tanított is téged a színművészetén, de miért érezted azt, hogy ő lenne a legalkalmasabb rendezője az előadásodnak?
Valóban az Andrával dolgoztunk együtt az egyetemen, és akkor mi azt hiszem, hogy megkedveltük egymást, de hát ez teljesen egy mestertanítvány vagy tanárdiák viszony volt. Azt éreztem, hogy ő megbízik bennem, és én pedig ezt a bizalmát, hogy is mondjam, tehát, hogy én általában egy olyan típusú ember is, de színész is vagyok, aki nem ez a szidástól kap lángra fajta, hanem a dicsérettől és a belém vetett bizalomtól, én attól leszek egyre több és dúsabb és kreatívabb. Szóval volt egy ilyen fajta pozitív élményem vele egyrészt, másrészt meg én tudtam, hogy az ő világlátottsága, nyersessége, és nem utolsó sorban az, hogy ő a testével fogalmaz meg dolgokat, hogy ez mind olyan dolog, ami hasznára várhat a produkciónak. Mondjuk effektíve a világlátottsága az nekem kellett. Tehát én ezt nem tudtam volna ilyenre megcsinálni. Biztos, hogy sokkal rosszabb lett volna, vagy nem. Tehát, hogy más lett volna nagyon, és én éreztem, hogy valami ilyet szeretnék, és én ehhez nem volt ehhez elég tapasztalásom.
Ugye a szöveget te választottad, és ugye azt is tudtad előre, hogy egy derekadra kötött idősnői bábbal szeretnéd megvalósítani ezt a produkciót. Javasolt neked ebben is változtatást? Már mint nyilván nem a báb hordozásban, hanem a szöveggel kapcsolatos elképzelésben.
Igen, a gyors és rövid válaszom az, hogy igen, a szöveggel rettentően sokat dolgoztunk az Andrával. Ez nem rettentően sokat, hanem ahhoz képest így mentem egy kis szövegkönyvvel, ő azt fenekestül fölforgatta, aztán én éjszakánként mindig tanulhattam újra, hogy akkor most melyiket a után melyik jön, és mi marad ki, és milyen szöveg lenne jó, amit akkor gyorsan éjjel keresgettem ki, hogy az életműben valami erre utaló mondatocska, vagy esetleg teljes bekezdés van-e. Szóval ezen sokat alakított, a bábon pedig egyáltalán nem. Az pont nemrég mesélte el, és ennyire részletesen ezt nekem eddig nem mondta, hogy amikor föltettem a bábot, és elkezdtem vele dolgozni, akkor így ült, és azt mondta, hogy Oké, tehát akkor csinálhatjuk. Tehát, hogy ott az számára annyira világossá vált, hogy én ehhez értek, én ezt birtoklom, hogy azt, de ezt tényleg ő mondta, nem én, hogy ő benne megszületett azt, hogy akkor ő ehhez nem ért, én viszont igen, és biztosan. És akkor egy ilyen kölcsönös tisztelet lett, ugye, nyilvánvalóan mind a kettőnk, mármint, hogy nyilvánvalóan az én oldalamról már volt, de az ő oldaláról meg végre látta ezt, hogy bábosként mi az a tudás, amit én hozzá tudok adni ehhez a produkcióhoz.
Ugye ez egy felnőtt előadás, és bár játszottál a színműs gyakorlati idődben, ugye játszottál a Vígszínházba, és rövid szerepet a Kávétársulattal, valamint egy jeleneted volt az Unoka című filmben is. Nem vágysz arra, hogy báb nélkül is álljál színpadra?
Igen, vágyom. Alapvetően kihívásokkal teli dolgokat kedvelem, és én nagyon hiszek abban, hogy akkor leszek jó bábos, vagy vagyok jó bábos, vagy akkor jó bábos az ember, hogyha színészként is jó. Tehát, hogyha én partnere vagyok egy tárgynak, most ez legyen figurális, vagy nem figurális, de nekem tényleg partnerének kell lennem, akkor nem bábozhatok vele jobban. Tehát nem lett ő jobb, én meg rosszabb, hanem azonos szintű minőségű partnernek kell lenni, és ehhez nekem jó prózai színésznek is kell lennem, vagy éppen zenés színésznek, tehát hogy igen, vágyom rá, hogy bábok nélkül is egyértelmű legyen az én tudásom, de én ebben nem minőségi különbséget teszek, tehát hogy sosem fogalmaztam meg azt úgy magamnak, hogy bár csak már prózai színész lehetnék, mert még csak bábos vagyok. Sokan így fogják ezt föl. Nagyon sokan. Tehát, hogy
a bábosok között is? Olyanok,
igen, a bábosok Tényleg? Között is, és vannak olyanok is, akik a felvételit is így próbálják meg igazából. Hogy hát így, hogy mindegy, hogy csak jussak be, és legyen egy diplomám, és akkor én majd egyébként így nem bábozni fogok, hanem majd, nem tudom, oda megyek, ahova szeretnék, vagy próbálok arra törekedni, hogy oda kerüljek.
Szóval, mondjuk sok bábot végzett színészből lett, nem tudom, báb nélküli színész, tehát, hogy...
Igen, nincs ezzel semmi baj, csak vagy hát szerintem nincs ezzel óriási probléma. Én csak azt akartam ezzel az egésszel elmondani, hogy én speciál nem minőségi különbséget, vagy ilyen aláfölé rendeltségi viszony gondolok a prózai és a bábos színész között.
Persze. És mennyire mankó egy báb?
Hát lehet az. Lehet az. Nekem is például az Alennél érdekes módon valahogy a bábbal sokkal gyorsabban összerázódtam, és ami hozzá kellett még báb nélküli, vagy hát nincs az, hogy konkrétan fizikálisan szétválunk, de mégiscsak, hogy nem ő beszél, azok kicsit később jöttek meg. Szóval lehet mankó. Van, amikor meg hátráltat. Tehát, hogy azért miben? Volt már olyan produkció, amiben hát én álltam, és mondtam, hogy ez nem lett, tehát hogy egyszerűen nem jön össze az, amit mondjuk kitalált a rendező, vagy ami elvárás lenne, mert nem képes rá a báb, nem arra van kitalálva, de olyan jó lenne, ha meg lehetne vele csinálni, de próbáljuk meg, de már mindenhogy körüljártuk, de nem születik meg az, amit szeretnénk látni. Szóval, hogy a báb az akkor tudám hátráltató lenni, hogyha animációs filmet várunk tőle, mert azért nem az. Tehát olyan gyorsaságokra és olyan variabilitásra egyrészt nem minden technika képes, másrészt meg hát nem is biztos, hogy van olyan technika, ami olyan fokúra, mint egy animációs film, és sokszor én ezt érzem némely rendezőn, hogy úgy ő szeretne egy animációs filmet nézni, amit megértek, csak akkor nem bábelőadást kell rendezni, vagy nem feltétlenül, vagy nem éppen az a technikával, amit ő kiválasztott. Tehát, hogy ehhez nagyon, nagyon kell érteni, hogy az adott technika, amit a báb színész kezébe adok, vagy a színész kezébe adok, és mindegy, az mire képes.
Pár éve elkezdtél rendezni is, és a ti osztályotok együtt tanult, és sokat dolgozott együtt a báb rendezőkkel. Akkor kaptál kedvet a rendezéshez?
Ó, nyilván igen, ez egy fontos élmény volt látni, hogy milyen a képzésük, és ebbe belefolyni. Meg egyszerűen volt nekem is mondani valóm.
Mert főiskolán is rendeztél?
Nem, főiskolán ugye az anyajegy, az izegmozog, az éneklő Betlehem születtek meg, gyakorlatilag majd, hogy nem mind vizsgafeladat. Ként. Ugye ezek vizsga előadások, és az, hogy ezek éppen olyan vizsga előadások lettek, amik előadásként megállják a helyüket, az volt nekem egy jelzés arra, hogy oké, ezzel majd lehet, hogy később foglalkozhatok, ha akarok, vagy ha felkérnek rá.
Mennyire voltál magabiztos az első rendezésednél? Tehát ami nem vizsgarendezés volt.
A csecsemő előadásoknál egészen. Ott egészen biztos voltam abban, hogy mit akarok, hogy szeretném, hogy tudom megnyitni a játékot a színészek felé, hogy honnan kell ezt közelíteni, hogy az a jó, hogyha én ezt mint egy koreográfiát lepontozom, vagy az a jó egy adott ponton, hogyha a színész ajánlatából indulunk ki, vagy azt nagyon hagyom, hogy befolyásolja az adott jelenetet. A Kabóca Báb Színházba kértek fel először gyerek, nagyszínpados gyerek előadás rendezésére, vagy hát a csecsemő előadáshoz képest nagyszínpad. Ez volt ugye a Gréta című előadásunk, aminek ráadásul a témája is kötött volt környezetvédelmi tematikájú. Na hát ott azért nem voltam ennyire magabiztos, és a hitem volt erős magamban. Ott sokat morfondíroztam azon, hogy mennyire kell nekem kedvesnek lennem, vagy igen, szolidárisnak a kollégáimmal, akik a színpadon vannak, és én most nem közöttük vagyok.
És hogy döntöttél?
Hát egy idő után úgy, hogy nem. Nem lehetek annyira szolidáris, mint amennyire én gondoltam ezt az elején.
És mennyire beszélitek meg egymással a férjeddel, Markó Róberttel a saját produkciótokat?
Átbeszéljük elég rendesen, bár nem feltétlenül az első pillanattól. Tehát én általában, hogyha kikérem a véleményét, vagy a tanácsát, vagy bekapcsolom őt egy adott ponttól az előadás menetébe, akkor az nem az első pillanat, tehát én ott már elég komoly pilléreket fektetek le. De olyanra is volt már például, hogy az elejétől kezdve végül is együtt gondolkodtunk.
És ő kikéri a te véleményedet?
Igen, van olyan pont, de nagyon magabiztosan tudja, hogy ő mit szeretne látni, és azt is általában maga biztosan tudja, hogy éri el, és én azt vettem észre, hogy amikor ez a magabiztosság nem annyira biztos, akkor meg szokott kérdezni engem is, igen.
Beszéltünk arról, hogy több egészen kicsiknek szóló előadást is rendeztél, és az egyik ilyen a Rügyek és gyökerek, Roots and Shoots című a Budapest Báb Színházban, amely a környezetvédelemmel kapcsolatos, műanyag szegény, retextil díszletelemekkel, reformer jelmezekkel, ráadásul együttműködve a Jane Goodall intézettel. Hogyan kapcsolódtatok az utóbbihoz?
Úgy, hogy a Rügyek és Gyökerek, vagyis Roots and Shoots, ez a Jane Goodall intézetnek egy ilyen alprogramja tulajdonképpen, a fiatalokat kapcsolja be, tehát Roots and Shoots csoportok a világon mindenhol vannak, de tényleg mindenhol, Magyarországon is több, és gyakorlatilag én engedélyt kértem tőlük arra, hogy legyen az előadásnak ez a címe, vagy lehessen ez az előadásnak a címe, azzal az egyetlen nem titkolt szándékkal, hogy akár az ő programjukba is becsatlakozzon ez az előadás. Egyébként magyar és angol nyelvű, tehát egyszerre mind a két nyelv elhangzik a színpadon, egy angol nyelvű szereplő és egy magyar nyelvű szereplő van, egyébként mind a ketten a Budapest Bábszínház színészei, szóval minden esély megvan arra, hogy akár a világon bárhol játszhassák ezt az előadást.
Hogy lehet a környezetvédelemről ilyen egészen pici gyerekeknek mesélni?
Ez egy bonyolult dolog, mert a környezetvédelem az pont egy olyan téma, ami hát nagyon nehéz színpadon, mert iszonyatosan didaktikus. Egészen piciknek nem kell túl bonyolult dologra gondolni, annyi, hogy van egy mag, amit elvetnek a fiatalok, és játékból, és rájönnek, hogy ezt a magot nem csak elvetni kellett, hanem bizony gondozni is kell, táplálni, figyelni rá, és ezekről a felismerésekről szól, hogy egy nagyon pici magocskából hogy lesz egy fa. És a környezetvédelmi rész az inkább az érkező szülőknek szól, hogy tényleg amit a színpadon látnak, az tényleg, ahogy mondtad, műanyagszegény, retextilekből van, tehát hogy nem könnyű, tejfestékkel van festve, amit csak engedett az alapanyag. Nem könnyű, de kellő odafigyeléssel lehet tenni ilyen lépéseket egy előadás kapcsán is.
Mi ez a tejfesték?
A tejfesték az egy olyan festék, ami, hogyha már kiszolgálta az adott daraba, legyen az egy pad, de most éppen padok vannak itt, úgyhogy azt mondom ezt. Tehát mondjuk, ha ez tejfestékkel van lefestve ez a pad, és azt mondjuk, hogy ez most már kiszolgálta az idejét, és nem tudom, a bomlás útján elindulhat, akkor az lebomlik. Tehát, hogy ez engedi egyrészt a lebomlás, másrészt pedig káros anyagokat nem szivárogtat majd magából a földbe.
Egyébként mennyire foglalkoznak a színházak a környezetvédelemmel? Tehát mondjuk egy díszlet vagy jelmez alakításnál.
Ja, hát azt gondolom, hogy odáig még nem jutottunk el, hogy ez egy komoly szempont legyen abban. A mindennapi működésben azért én látok már nagyon jó példákat. Például pont a Budapest Bábszínházban láttam, hogy de akár mondhatnám a Kaposvári Színházat is, hogy már nem ezek az egyszer használatos elemek vannak, hanem újratöltős elemek vannak a portokban. A Budapest Bábszínházban minden emeleten szelektív hulladékgyűjtő edények vannak. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon fontos és jó dolog. Én pontosan tudom, hogy mennyire nehéz egy várossal leszervezni, vagy egy településsel az, hogy elszállítsák egy intézménytől szelektíven a hulladékot. Tehát, hogy ez nem csak attól függ, hogy az adott intézmény szeretné-e ezt, hanem hogy az adott település, a szolgáltató ezt hogy oldja meg. De konkrétan egy előadás kapcsán én azt még nem látom. Ha csak nem kimondottan ugye ilyen előadást szeretne éppen a vezetőség, akkor szempont, de alapvetően nem szempont.
És a Vaskakasban?
Hát igen, mert azt érzem, hogy tudod, hogy azért a színház, szóval, hogy van ez a zöldre festés fogalom, és sokszor érzem ezt színházak esetében is, sokszor, hát nem rengetegszer, de láttam már erre példát, hogy amikor éppen jól hangzik, hogy ez most egy zöld dolog, akkor azt mondjuk, hogy az, és a mindennapi működésből meg valahogy mégse sikerül arra terelni az adott megoldásokat.
A környezetvédelemmel nem csak otthon, családi körben, illetve ennél az előadásnál foglalkoztál, vagy nem csak ebben az előadásban foglalkoztál, hanem van egy Anna és Berci című magazinműsorod a Győr Plusz médiában, Zölden Győrben című blogod, tehát, hogy tényleg egy virtigli környezetvédő vagy, sőt, még a Győri Városháza környezetvédelmi bizottságában is benne voltál, vagy. Mi az, amit a nyilvános... Vagy még? Jó, oké.
Okay. Igen.
Mi az, amit a nyilvános ténykedésed nyomán te magad tanultál a környezetvédelemről?
Hát az, hogy nem csak azokat az embereket osztja meg ez a témakör, aki hisz benne, vagy nem hisz benne, hogy kellene tennünk, hanem azokat is, akik pontosan tudják, hogy kellene tennünk. Mert nem mindenki ért a mértékekben egyet. Tehát, hogy, hogy én hiszem azt, hogy a legkisebb lépés is számít, mert tudom azt, hogyha én meghozok lemondásokat kicsi dolgokban, akkor az én életemben majd nagy dolgokat is fog eredményezni, nagy lemondásokat is, hogy mondjuk egy budapesti útra inkább választom mondjuk a vasutat, vagy nem is kell Budapestre elmenni, eljövünk egy játszótérre, és nem fogunk autóba ülni, hanem biciklivel jövünk. Szóval ezek már nagyobb lépések. Vagy igenis azt mondom, hogy hát akkor kik a helyi termelők, akik szezonálisan biomód termelnek, és náluk veszem meg a zöldséget és a gyümölcsöt, és nem a boltban. Szóval ezek fontos dolgok, de van, aki azt mondja, hogy környezetvédő vagyok, és otthon mégiscsak használja a műanyagot, és mégsem hoz meg olyan lépéseket, mert azt mondja, hogy ezt állami szinten kell meglépni. Szóval ez, hogy akik elvileg egyetértenek ebben, még azok sem értenek egyet maximálisan, de még csak akár félig se. És ez nagyon-nagyon furcsa volt.
És te teljesen kiiktattad a műanyagot a háztartásod, mondjuk a műanyag zacskókat a háztartásodból?
Hát sajnos a koronavírus az visszabetett ebben minket, de tényleg nem is a frici, hanem a koronavírus. Tehát, hogy ott azért volt egy-egy eset, amikor egyszerűen rá voltunk szorulva, hogy elvegyük, vagy abba hozták az ételt, és akkor abból kellett megenni. Úgyhogy... Hát most erre szeretem, nyilván ez is lehet egy ráfogás, de ott volt, hogy nem volt választási lehetőség. Tehát voltak olyan árusok, akinél régen megvehettem szütyőbe vagy dobozba, azok ebben az időszakban nem adták ki a termékeiket így.
Még egy témát szeretnék előhozni, hogy láttam a Facebook oldaladon, hogy vannak Győrben ovis pártfogoltjaid, akiket elkísértél többször is az óvodába. Ezek hogy alakultak, ezek a barátságok?
Ez annak köszönhető, hogy a Vaskakas Bábszínházban, hogyha négy bemutatót megnéznek az adott évben, akkor négy karkötőt gyűjtetnek, és akkor különböző nyeremények közül választhatnak. Az egyik ez, hogy a kedvenc színészed, a kedvenc karakterednek öltözve kísér téged óvodába, iskolába. És hát így, ahogy mondod, ezek kicsit barátságok is lettek, mert van olyan kislány, akit már óvodába és iskolába is kísértem, ugye később, és már mondtam is neki, ahogy így kezdett nagyobb lenni, hogy ha később más lesz a kedvence, akkor én nem fogok haragudni a más választ, és mondta, hogy nem, csak veled, csak téged, és mindenhova eljönnek, és állandóan akármilyen ünnep van, ajándékot kapok tőle, szóval... De nem csak ő, tehát jönnek és néznek minket, és hát ez az ember elfelejti egyébként sokszor, hogy oké, lejátszom az előadást, nyilván a legnagyobb szakmai odaadással, de hogy a gyerekekben is van ám rajongás, tehát hogy sétál az ember az utcán, és egyszer csak rohan ki gyerek és megölelget, és a szülőket sehol nem látom, mert hogy képesek őket ott hagyni, csak azért, mert megláttak engem. Ez nagyon, nagyon zavarba ejtő tud lenni, de hát ezek az alkalmak, amikor el lehet őket kísérni beöltözve, ez csodálatos volt minden egyes alkalom.
És mit szólnak az utcán, mikor te éppen talpig tündérben kíséred a kislányt?
Ja, hát igen, mosolyognak, ugye mi is nagyon. Egyetlen egyszer izgultam, amikor egy óvodás kislány kiválasztott engem hamupipőke mostohájaként, tehát óriás kontya a tűsarkúban, nagy abroncsos szoknyába, óriás nagy galléros, állógalléros kabáttal vonultam az utcán, és mondtam, hogy hát meg lehet ezen a kislány, ez lehet, hogy színpadon tetszett neki, de hát élőben biztos meg fog ijedni egy középsős, és egyáltalán nem. És következő évben szintén egy ilyen nagy jelmezes szerepben választott, és akkor rájöttem, hogy igazából erről van szó, hogy ezeket a nagy látványos, ez nehogy már nem tudom mi kis nadrágba, fősőbe kísérjem, hanem akkor adjuk meg a módját. Úgyhogy ez volt a honpipőke mostohája, és így utólag rájöttem.
Nagyon szépen köszönöm, Anna.
Én is nagyon köszönöm.
Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsorvezető Szemere Katalin. Viszont hallásra.